Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök a Mária Rádiót és benne a pénteki hittanórát hallják. Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Ferenc pápa még 2019-ben Szent Járomos halálának az 1600. évfordulóján, éppen szeptember 30-án adta közzé az Aperuit Illis, megnyitotta nekik kezdetű apostoli levelét, ezt egy motu proprio formájában írt, ami azt jelenti, hogy saját kezdeményezésre írt rendelkezés, és ebben elrendelte, hogy az Isten igének a vasárnapját, amint az egyházi idő évközi vasárnap, harmadik vasárnapjára helyez. Ezt fogjuk egy kicsit körüljárni, ezt a témát a mai hittanórában, hiszen most következik az Isteni ige vasárnapja, ami nálunk átvette a helyét a Szentírás vasárnapnak, amely a szeptember utolsó vasárnapján volt Szent Járomos ünnepének a közelében. A Szentírás vasárnap a II. Vatikáni zsinat után indult el, a Ferenc pápa ebben a motu proprióban is idézi, vagy jelzi a Dei Verbum dokumentumot, a II. Vatikáni zsinatnak a dokumentumát, és ebben erre utal, és ennek kapcsán a Magyar Püspöki Kar, ha jól tudom, akkor elsők között alkotta meg a Szentírás vasárnapot, ami, ha jól olvastam valahol, akkor először Nagybőjtben volt, majd pedig hamarosan szeptember utolsó vasárnapjára Szent Járomos ünnepéhez került, és így volt ez hosszú éveken keresztül. Aztán sok-sok országban jelent meg a Szentírás vasárnapjának különböző formája. Ferenc pápa, amikor ebben a motu proprióban fogalmaz, akkor ugye Lukács evangéliumának az Emmauszi tanítványok történetéhez kapcsolja a kezdő gondolatát, hogy megnyitotta elméjüket, hogy megértsék az írásokat. A feltámadott úrnak ez az egyik utolsó tette, mondja a pápa, a mennybe menetel előtt, ugye magyarázza a Szentírást, és érdekes módon ebben az Emmauszi jelenetben egy picit ugye a Szentmisének a formáját is észreveszük, hogy a Szentírást magyarázza, majd pedig ugye megtöri a kenyeret, ugye ez a két része a Szentmisének. Nyilván a megfeleltetés nem ilyen egy az egybe való, de azért érdekes, hogy ez így megjelenik valamiképpen a keresztény gondolkodásban, és erre majd még visszatér Ferenc pápa ebben a motu propriójában. Azt írja a pápa, az irgalmasság rendkívüli jubileum évének befejezésekor azt kértem, hogy gondolkodjunk el egy olyan vasárnapon, amely az egész Isten igének amelyet egészen Isten igének szentelnénk, azt a célt szolgálja, hogy megértsük azt a kimeríthetetlen gazdagságot, amely Istennek a népével folytatott állandó párbeszédéből származik. Ez azt teszi lehető, hogy újra átélhessük az egyházzal a feltámadott tettét, aki előttünk is megnyitja igének kincstárát, hirdetői lehessünk ennek a kimeríthetetlen gazdagságnak a világban. Szent Efrémet is idézi itt ezzel a Szent Atya. Ezzel a levéllel fogalmaz a Szent Atya, arra a sok kérésre kívánok válaszolni, mert Isten népétől érkezett hozzám, annak érdekében, hogy az egész egyházban egységesen tartsuk meg Isten igének a vasárnapját. Mára általános gyakorlata vált olyan alkalmak szervezése, amikor a keresztény közösség arra nagy értékre összpontosít, amelyet Isten szava jelent a mindennapi életben. Helyegyházakban számos olyan kezdeményezés létezik, amely a Szentírást egyre könnyebben elérhetővé teszi a hívők számára, hogy felébressze bennük a hálát egy ilyen nagy ajándékért, az elkötelezettséget, hogy megéljék azt a mindennapjaikban, a felelősséget, hogy annak következetes életét élő tanúivá legyenek. Aztán utal vissza a Szent Atya a II. Vatikáni Zsinat Dei Verbum konstitúciójára. És itt következik a Szent Atya rendelkezése. Azt a rendelkezést hozom, hogy az évközi idő harmadik vasárnapja Isten igének a megünneplésére a róla való gondoskodásnak és terjesztésnek legyen a szentelve. Ilyen módon Isten igének ez a vasárnapja az év azon megfelelő időszakába helyezkedik el, amikor az a feladatunk, hogy szorosabbra fűzzük kapcsolatainkat a zsidókkal, és imádkozzunk a keresztények egységéért. Nem pusztán időbeli egybeesésről van szó. Isten igének vasárnapja ökumenikus értéket fejez ki, mert a Szentírás azoknak, akik hallgatják, megmutatja, milyen úton érhetünk el a valódi és szilárd egységhez. És arra biztat a Szent Atya, hogy találjuk meg ennek az ünneplésnek a különféle az egyes közösségekben megélhető módját. Most vasárnap Nehemiás könyvét olvassuk majd az olvasmányban, amikor fölolvassák a népnek az Isten szavát, a törvényt, felolvasnak a törvény könyvéből, és elmagyaráznak annak értelmét, segítik megérteni a felolvasást. Aztán Nehemiás, Ezrás pap írást tud meg a leviták, akik tanították a népet, így szóltak, az Úrnak a ti isteneteknek szentelt nap ez, ne szomorkodjatok, ne sírjatok, az egész nép sírt, amikor hallgatta Isten szavát. Az Úrban való öröm az erőtök, fogalmaz Nehemiásnak a könyve. Tehát a Szentírás az valamiképpen ezt az örömet hozza el a számunkra. Levelében a Szent Atya utal a homíliára, annak sajátos szerepére, amely magyarázza a Szentírást. És a Biblia, mint Szentírás, Krisztusról szól. Úgy hirdeti őt, mint akinek szenvedésén keresztül kell bemennie a dicsőségébe. Nem egyetlen rész szól róla, hanem az összes írás róla szól. Halála és feltámadása megfejthetetlen marad nélkülük. Ez az oka annak, hogy az egyik legősibb hitvallás hangsúlyozza azt, hogy Krisztus meghalt bűneinkért az írás szerint, eltemették és harmadnap föltámadt az írások szerint, és megjelent Kéfásnak. 1. Korintus levél 15. fejezetének a kezdetén olvassuk ezt a hitvallás formulát, és azt mondják a hozzáértő emberek, hogy ez olyan 8-10 évvel Jézus föltámadása után már így megfogalmazásban megvolt, tehát ez egy nagyon ősi hitvallása a keresztény közösségnek. A Szentírással való foglalkozás és az Eucharisztia ünneplése lehetővé tesz, hogy felismerjék egymást és az egymáshoz egymáshoz tartozók. Keresztényként egyetlen nép vagyunk, amely a történelemben jár, erősek vagyunk a köztünk lévő Úr jelenlététől, aki beszél hozzánk és táplál minket. A Bibliának szentelt napnak nem az a cél, hogy évente egyszer megtartsuk, hanem hogy egyszer az egész évre kihasson, mert sürgősen bensőséges kapcsolatba kell kerülnünk a Szentírással és a feltámadottal, aki sohasem szűnik meg megtörni a szót és a kenyeret a hívők közösségében. Ezért állandóan bizalmas kapcsolat kell bennünk a Szentírással, különben szívünk hideg marad, szemünk pedig vakság számtalan formától sújtva zárva marad. A Szentírás és a szentségek elválaszthatatlanok, fogalmaz Ferenc pápa ebben a motu propriójában. Az Isten szava befogadásának útján az Úr anyja kísér bennünket, akit boldognak ismerünk el, mert hitt az Úr által mondottak beteljesedésében. Mária boldogsága megelőzi az összes boldogságot, melyet Jézus a szegényeknek, szomoroknak, szelideknek, békeszerzőknek, üldözötteknek mond, mert ez szükséges előfeltétele minden más boldogságnak. Egyetlen szegény sem boldog azért, mert szegény, akkor lesz az, ha Máriához hasonlóan hisz Isten szavának beteljesedésében. emlékeztet a Szentírás egyik nagy tanítványa és mestere, Szent Ágoston. Ha valaki a tömegben különösen megragadva a lelkesedéstől így kiáltott fel, boldog a méh, amely téged hordott, és ő inkább azt mondja, azok a boldogok, akik hallják Isten szavát és megtartják. Ezzel azt mondja, hogy anyám is, akit boldognak mondasz, éppen azért boldog, mert megtartotta Isten szavát, nem azért, mert az ige testet töltött benne, és köztünk lakott, hanem mert megtartotta Isten igéjét, aki által lett, és aki benne testet öltött. A Szent János evangéliumáról szóló beszédeiben olvassuk Szent Ágostonnak ezt a gondolatát. Tehát Ferenc pápa 2019. szeptember 30-án rendeli el az Isten igéjének a vasárnapját, teszi a mostani, az évközi harmadik vasárnapra. Bagyingiszti Ágoston még annak idején, tavaly januárban a Magyar Kurírban megjelent egy írása, hogy az Isten igének vasárnapja miben több, mint a Szentírás vasárnapja volt, és minél korábbinál tágabb ige teológiai horizontot kapott ez a nap, mondja a Ferences teológiai tanár. Nem csupán arról van szó, hogy az úrnapjával párhuzamosban a liturgikus év egy pontján a Szentírás is kitüntetett figyelmet kapjon, ahogy azt a világegyházban regionális ünnepként amúgy is sok helyen, így Magyarországon is szokásban volt. Ferenc pápa a Verbum Domini szellemében kifejezetten emlékeztetni kíván arra, hogy a II. Vatikáni zsinat miért állította a középpontba Isten igéje misztériumának szemlélését, ezáltal a hívekben tudatosodhat az isteni terv egysége. Említett ige teológia nem csupán az egyház élet legkülönbözőbb területeit köti össze egymással, ahogy Benedek pápa az Isten igével foglalkozó 2008-as püspöki szinódus folyamán rámutatott, hanem a keresztény tanítás legkülönbözőbb elemeinek egységére is rávilágít. Az alábbiakban néhány szempontot ki akar emelni ebben az írásban Bagyinszky Ágoston ferences teológus. Érdemes a Magyar Kurír oldalán megkeresni ezt az írást, megkeresni ezeket a gondolatokat, és érdemes ezt végig gondolni, hogy akkor mit is jelent számunkra, hogyan is vagyunk ezzel a Szentírás vasárnapjával, a Szentírás bennünket formáló életével, jelenlétével. Szép énekünk, amely ezt az ünnepnapot köszönti, ezt a emlékező napot köszönti, és a Vatikáni rádió oldalán jelent meg egy elmélkedés, egy gondolkodás, amit Pier Battista Pizzaballa, ferences érsek, Jeruzsálem latin pátriárkája intézett a hívekhez, a az isteni ige vasárnaphoz kapcsolódóan. Az Isten igéje az egység eszköze, a Biblia az Úr népének könyve. Ezek a fő motivumai ennek a gondolatnak, tehát a Vatikáni Rádió magyar nyelvű honlapján ez az elmélkedés szintén megtalálható. Számunkra is tehát fontos kérdés, hogy mit kezdünk a Szentírással, hogyan olvassuk a Szentírást, mennyire tudunk ilyen módon időt szánni az Istenre, időt szánni az ő szavára. Nyilván nem arról van szó, hogy akkor most nekiülünk, és két nap alatt végigolvassuk az egész könyvet, hanem sokkal inkább arról lehet szó, hogy valamilyen beosztás szerint napról napra egy picit olvasunk belőle, vagy hétről hétre egy kicsit olvasunk belőle. Lehet ezt tenni egyénileg, én magam ülök le és olvasom a Szentírást, és lehet ezt tenni közösségben, hogy együtt olvassuk a Szentírást. Sok plébánián van Biblia óra bizonyos rendszerességgel, vagy lehetőség arra, hogy bizonyos módon találkozzunk a Szentírás szavával, találkozzunk a Szentírás üzenetével. Szerencsére ma már sokféle olyan könyv van, sokféle olyan lehetőségünk van, amely segít megértenünk a Szentírásnak a szavát, felfedeznünk a Szentírásnak a szépségét, a mélységeit. Nyilván ez szükség van egyrészt arra, hogy a körülményeket egy kicsit föltárjuk. Tehát annak az időszaknak, amikor az evangélista írja az evangéliumát, akkor milyen irodalmi eszközöket használtak, hogyan éltek az emberek abban a korban. Például, de Jézus arról beszél János evangéliumában, hogy a jó pásztor elől megy, és a juhok követik őt. Ha itt Magyarországon megnézzük a pásztornak a tevékenységét, akkor úgy nagyjából, persze nagyon leegyszerűsítve, és nem akarom ezzel leértékelni a pásztorok működését, de a pásztor ott ücsörög a fa alatt, vagy ott van a mezőn, a báránykák meg ott körbe-körbe legelésznek, aztán utána betereli őket. Igen ám, de ha megnézzük a Szentföldnek a területét, az ottani éghajlati viszonyokat, akkor rájövünk arra, hogy ez nem is olyan egyszerű, mert sokkal szárazabb az éghajlat, és ezért a bárányok nagyon gyorsan lelegelik azt a területet, és tovább kell menni. Viszont akkor a pásztornak tudnia kell, hogy hol van olyan legelő, ahol víz is van. És akkor így jár legelőről legelőre a pásztor azon a környéken, ahol ő legelteti a nyáját, és ezért van az, hogy elől megy a pásztor, és utána a hangját követik a bárányok. Egyik évben még Nagytéténnyből Híregre mentünk hittantáborba, és ott még egy sári-sápi kapcsolat révén ott lakott egy ember, házas pár, akinek volt ilyen helytörténeti gyűjteménye, és vasárnap meghívta a csapatot, hogy megmutatja ezeket a gyűjteményeket, és mutatta, hogy ott a házak mögött, a domboldalon, ott vannak kint a bárányok, és hát ott meg van beszélve a szomszéddal is, hogy arra is legelhetnek, tehát kieresztette oda a hegyoldalba a bárányokat legelni. És akkor mondta, hogy jó, akkor gyerekeknek legyen báránysimogatás, akkor kiállt oda az oldalba, és egy éles, különleges hangot adott ki ez az ember, mire hát a bárányok, mint az őrültek, kezdtek visszarohanni az akolba. Tehát nem csak úgy elindulgattak, hanem tényleg futottak, rohantak a pásztornak, a gazdának a hangját megismerték, és akkor menni kell, akkor futni kell vissza, akkor igyekezni kell. Vajon hogyan vagyok én a gazdának, Jézus Krisztusnak a hangjával, hogyan merem őt követni? Tehát például egy ilyen helyzet, amikor a Szentírásnak ha ismerjük a hátterét, akkor egy kicsit jobban megértjük azt a példázatot. Az Ószövetség népe, az Izrael népe állattenyésztéssel és földműveléssel foglalkozott. Tehát nagyon sok jézusi kép is erről a területről veszi a különböző példabeszédekben a képeket, hogy kiment a magvető vetni, és akkor némely mag az útszére esett, mások ide-oda-amoda estek, de a maguk java része az jó földbe hullott. És persze tudjuk ma már, hogy abban az időben úgy végezték a vetést, hogy először elszórták a magot, utána szántották be a földbe. Így lehetett az, hogy olyan helyre is hullott maga, ahol gyakorlatilag képtelen volt termést hozni. De a magvető megy, és nem azon siránkozik, hogy van olyan mag, ami nem hoz termést, hanem annak körül, hogy viszont a magok nagy része az termést, jelentős termést hoz a számára. És akkor is megy a magvető vetni, amikor kudarcnak van ítélve egy kicsit bizonyos területeken a magvetése. A magvető meg is magyarázza Jézus a példabeszédet, ugye, hogy a mag az Isten igéje, a magvető pedig ő maga, aki veti a magot. Mi is lehetünk ilyen magvetők, illetve nekünk is a befogadás, a magnak a befogadás az fontos lehet. Tehát elolvassuk a történetet, és akkor sokféle módon tovább tudjuk gondolni az adott történetet, tovább tudjuk gondolni, hogy mit is jelent a számunkra a Szentírásnak az az adott része. Aztán a Szentírásnak még egy nehézsége az a fordítás. Ugye nem az eredeti nyelven olvassuk a Szentírás, és a fordítást tudjuk jól, szerintem már mindannyian, akik bármilyen nyelvvel kapcsolatban vagyunk, hogy a fordítás nem egy egyszerű dolog, hanem valahol meg kell ragadnia az értelmét annak a szövegnek, mert szó szerint nem is biztos, hogy mindig könnyű lefordítani ugye a Szentírásnak a könyveit, a szövegeit. Az Ószövetségi Szentírás görög fordítás, az úgynevezett 70-es fordításhoz kapcsolódik egy legenda. Ugye a legenda olvasni való történet. Tehát nem történelemkönyv, nem pontosan így történt, hanem valamit meg akar magyarázni egy színes történettel. Ugye azt jelenti az a történet, hogy 70 bölcset bezártak egy-egy házba, és mindenkinek odaadták a héber szövegű szentírást, hogy fordítsa le görögre. És összehasonlították a 70 bölcsnek a görög szövegét, és szóra megegyezett a fordítás. Nyilván első körben mosolygunk, hogy ez lehetetlen, nem is ez a lényege a történetnek, hanem a történetnek az a lényege, ennek a legendának az a lényege, hogy csak akkor lehetett szóra megegyező, ha a görög szöveg ugyanúgy az Isten szava, mint ahogy a héber szöveg, hogy a görög szöveg ugyanúgy sugalmazott szöveg, mint a héber szöveg, és ezzel alátámasztották a görög nyelvű szentírásnak a létét, létezését, használhatóságát. Tehát ez is például a fordításnak a megerősítése. Nyilván utána lehet nézni, hogy a második, harmadik században milyen módon Origenésznél meg, aztán Jeromosnál milyen módon történtek a Szentírás könyveinek a lefordítása. És gyakorlatilag két hangsúlyos nyelv alakult ki az egyházban, ugye a latin és a görög. A latin, a nyugati egyház, Róma, Láció tartomány, Latinum, annak a tartománynak a nyelve volt, és Nyugat-Európában ez honosodott meg, máshol pedig Kis-Ázsiától keletre mindenfelé a görög nyelv, a görög kultúra, görög kultúrában honosodott meg a nyelv, és használták a szentírást, és az első igehirdetők azt a görög nyelvű, azt a 70-es fordítású görög nyelvű szentírást, ószövetségi szentírást használták, amikor Jézusról és a feltámadás örömhíréről beszéltek. Miközben is egy érdekesség itt, hogy a Krisztus utáni második században az úgynevezett jamniai zsinaton összeültek a zsidók és zsidó vezetők, és véglegesítették, hogy mi tartozik a zsidó szentírásba, és akkor azt mondták véglegesen ott a Palesztinában, hogy a görög nyelven íródott ószövetségi könyvek nem tartoznak bele a szentírásba. Vannak ilyen könyvek, a Tóbiás, a két Makkabeus könyv, Judit könyve, Eszter könyve, néhány könyv van, ami eredetileg is Sirák fiának könyve, eredetileg is görög nyelven íródott. És amikor a protestantizmus elterjedt, akkor Lutherék meg Calvinék azt mondták, hogy ezt a palesztin kánont fogjuk használni. És ezért van az, hogy a protestáns szentírásban, az ószövetségi részben ezzel a hét könyvvel kevesebb van az ószövetségi szentírásban, tehát nem úgy hasraütésre hagytak ki könyveket, hanem a palesztin meg a görög kánon különbsége, ez a különbség, ami a protestáns és a katolikus szentírás, ószövetségi szentírás között van. De ugye még egy érdekes dolog itt a fordítással kapcsolatban, amit felfedezhetünk, hogy a latin meg a görög nyelv a szeretetre három kifejezést használ, az eros, az agapé és eros, philos, bocsánat, eros, philos, agapé. Az eros az a testi szeretet, a philos a baráti szeretet, az agapé pedig az önfeláldozó, odaadó szeretet. És azt a magyar nyelven például nem tudjuk így kifejezni, hanem mindig a szeretetet használjuk. És hogyha egy picit időnként belenézünk az eredeti szövegbe, akkor azért ebben lehet látni egy-két olyan érdekességet, amire föl lehet figyelni. Például János Evangélium 21. fejezete, Péter 3-as szeretet vallomása, azt kérdezi Jézus Pétertől, hogy agapász mi, szeretsz engem? Péter meg azt válaszol, hogy filó té, szeretlek téged. Másodszor is ilyen kérdezés, harmadszor pedig Jézus azzal a szóval kérdez, amit Péter előzőleg használt, hogy filosz mi. És talán Péter ezért szomorodik el, hogy nem volt képes azzal a szeretettel szeretni Jézust, amivel Jézus szeretett engem. Persze nyilván ezekbe egy picit belegondolva, nyilván nem arról van szó, hogy most akkor itt mindent borítsunk föl a szentírással kapcsolatban, hanem arról van szó, hogy próbáljunk ismerkedni a szentírással, próbáljunk a mélyére hatolni a szentírás szövegének, próbáljunk egyre jobban belemélyedni a szentírásba, egyre jobban a szentírás szövegeit átélni, egyre inkább magunkévá tenni. Újra és újra megkérdezhetjük egy rész kapcsán, hogy hol vagyok én ebben a történetben? Melyik szereplővel tudom azonosítani magamat? Vagy melyik szereplőt hogyan tudom egy kicsit mélyebben megismerni, hogy az ő része, ő részvétel, az ő tette ebben a részben, ez mit is jelent a számomra, mi az, ami számomra fontos lehet. Érdemes tehát úgy olvasni újra és újra a Szentírást, hogy abba egy kicsit bele tudjunk mélyedni, abba egy picit el tudjunk mélyedni, és akkor ilyen módon tudunk egyre jobban Krisztus szeretetében megerősödni. És miközben a Bonergész együttes énekel, lehet hívni az élőadás telefonszámát a 374-09-04-es telefonszámon. Hogyan olvassuk a Szentírást, mit jelent számomra a Szentírás, lehet erről egy kicsit beszélgetni itt a Mária Rádió hittanórájában. Van is egy telefonálunk. Tessék, Mári Rádió.
Tessék a Jézus Krisztus. Lajos vagyok Nyíregyházáról. Atya, itt sorolt föl néhány dolgot a Szentírás olvasásával kapcsolatban. Én, ha lehet, akkor mondanám még ide a az új ember kiadásában megjelenő Adorémuszt is, ami az egyházi évet fölölelve, úgy, ahogy elhangzanak a szentírási részek a szentmiséken, ezek le vannak írva, ez az egyik, a másik pedig a vasárnaphoz bár érintve lett, de mondanám, hogy az evangéliumi szakaszban is egy felolvasás jelenet kerül felolvasásra, méghozzá az, amikor az Úr Jézus a názáreti zsinagógába felolvassa Izaiás prófétától az Úr lelke nyugszik rajtam, így kezdődik az a szentírási rész. Az Izaiás, azt hiszem, 61. fejezete kezdődik így. Szeretném, bár ugye ez két része van osztva, és ugye ebben a szakaszban az Úr Jézus magára vonatkoztatja azt a szentírási részt, hiszen amikor a szolga átveszi a tekercset a fölolvasás után, az Úr Jézus ennyit szól, hogy, és ezzel zárul a szentírás ez a része, hogy ma beteljesedett a ti fületek hallására.
Így van, ez a vasárnapi evangéliumban ez a rész fog igen elhangzani, úgyhogy ez egy, megint ez egy tényleg egy érdekes része a szentírásnak.
Köszönjük. Köszönöm.
Köszönjük szépen. Igen, tehát ugye Jézus is olvasásra jelentkezik. A zsidó ember ismerte a szentírást, tudta olvasni, a zsidó férfi ember tudta olvasni a szentírást. Olvasásra jelentkezett, olyan szomorú, amikor nem nagyon van olvasó egy szentmisén. Nekem nagyon jó tapasztalatom az, hogy sokszor felnőttek vállalják az olvasást. A szentírás olvasása a liturgiában, én azt gondolom, hogy felnőtteknek a feladata. Gyerekek, nem is az, hogy még mennyire tud olvasni, hanem hogy az értő olvasás. Tehát azért lehet, hogy egy szöveget el tud olvasni, de nem érti igazán, nem azért, mert rossz lenne, hanem mert az életkorából adódóan még nem érti igazán, tehát ez egy inkább a szentírás olvasása inkább felnőttnek lenne, én azt gondolom, a feladata is, és erre próbálunk is, több helyen próbáltunk is törekedni, hogy tényleg az értő olvasás lehessen az, ami segít bennünket megérteni, meghallgatni a Szentírás szövegét, és segít bennünket abban, hogy a Szentírás egyre jobban jelen lehessen az életünkben. Szóba került, itt említette a telefonon az Adorémuszt, valóban ez egy nagyon jó segítő kiadvány, mert minden naphoz, hétköznap egy rövid, a vasárnaphoz egy hosszabb bevezető szöveg van a naphoz a szentírási szakaszokhoz, tehát hogyha valaki nem is jut el napról napra a szentmisére, de ezzel tudja követni a liturgiát, és ez is lehet egy rendszere a szentírás olvasásának, hogy a liturgia olvasmányait elolvasom, és ilyen módon próbálok Istenre egy kicsit odafigyelni. Én is reggelenként elolvasom a napi olvasmányokat külön is, meg egy-két kommentárt hozzá, hogy aztán az úgy elkezdjen napfolyamán úgy dolgozni bennem, egy picit úgy jelen lenni, aztán hol jobban, hol kevésbé, de nagyon jó ezt így elolvasni. Igaz, ezzel azért csak egy része kerül elő a szentírásnak, tehát időnként úgy fontos, hogy azokat a részeket is megismerjük, amelyek a liturgiában nem kerülnek elő. A Zsolozsmában, ugye ott a zsoltározás mellett van egy, az olvasmány simorában mindig egy hosszabb olvasmány, meg egy apostoli irat, és ezekkel is segít bennünket a liturgia az imádságunkban. Időnként van, hogy egy könyv, amit szeretek, azt ilyenkor előveszem, és a teljes könyvet elolvasom, mert csak a Zsolozsmában csak néhány részlet van meg belőle, mondjuk ez is lehet egy érdekes dolog, egy érdekes módja a szentírásnak való foglalkozásnak. Ebben a mai hittanórában tehát az isteni ige vasárnapja kapcsán a szentírással általánosságban foglalkoztunk egy kicsit. Jét most az utóbbi időszakban a péntek itt a órákban próbáljuk a Szentírás egy-egy részét átfogóan szemlélni, és megnézni, hogy mi az, ami több helyen előkerül ugyanabban a témában esetleg. Tehát érdemes egy kicsit azt is nézni néha, hogy máshol ugyanehhez a témához mi az, ami hozzá kapcsolódik. Érdemes tehát mindig újra és újra kezünkbe venni a Szentírást, foglalkozni a Szentírással, nem csak egyrészt elolvasva időnként, hanem megnézni a tágabb környezetet, vagy megnézni, hogy abban a témában mi az, ami még kapcsolódhat ahhoz a szakaszhoz, amit most éppen elolvastunk, ami valamiért éppen előkerül a Szentírás kapcsán. Kedves hallgatóink, önök itt a Mária Rádióban a pénteki hittanórát hallották. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. Ma Szent Ágnes Szüzet vértanút ünnepli egyházunk, és érdekesség ennek a mai ünnepnek, hogy ezen a napon áldják meg Rómában azokat a bárányokat, amelyeknek azután a szőréből készül az a pallium, amit az újonnan kinevezett érsekeknek ad át a pápa június 29-én Szent Péter és Pál apostoloknak a főünnepén. Tehát ezért is talán egy érdekes ez a mai ünnepnap a számunkra, az egyház életében egy ilyen érdekes dolog van jelen a mai nap kapcsán, úgyhogy érdemes ezekre is időnként egy picit odafigyelni, és egy picit ezeket a dolgokat újra és újra átgondolni és végiggondolni. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, áldott szép napot kívánok, Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Fülöp Ákos atyával.
Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.